Az Üzleti Érték Podcastet hallgatod
Pabst Miklóssal,
Markó Tamással.
A mai adásban a munkai motivációról fogunk beszélni. Az adásnak mégis azt a címet adtuk, miért nem tudsz motiválni?
Na ez majd kiderül az adással, ez lesz a csattanó. Én inkább azzal kezdeném, hogy mi is az adás célja. Én úgy tudnám összefoglalni, hogy nekem van egy ilyen körülbelül 5 éves, Miklósnak 15 éves vezetői tapasztalata. Az alatt találkoztunk önkéntes vezetőkkel, találkoztunk idősebb munkatársakkal, kikkel találkoztunk még.
Diákmunkásokkal.
Y, X, Z, mindenféle.
RST generációval. Igen. Hát úgy kb. Majdnem minden. Kivel nem találkoztunk, mert végülis arra viszont nincsen tapasztalatunk. Tehát mi alapvetően egy értelmiségi környezetben dolgoztunk, irodai munkásokkal foglalkoztunk, mert irodában végző dolgozókkal, nem sori dolgozókkal.
Nem egészséges emberekkel, nem nagyon. Talán így pontos.
Fizikai munkásokkal nem dolgoztunk.
Meg ez az értelmiségi munkakör szerintem fontos, hogy mondjuk egy rakodó munkásnál, vagy egy olyannál, ami inkább fizikai erőt igényel, ott szerintem más típusú motivációról van szó, amiben nekünk nincs igazából tapasztalatunk.
Akkor mégis kinek ajánljuk ezt az adást?
Vezetőknek, akiknek van csapata. Tehát csapat nélkül azért nehéz motiválni embereket, lássuk be.
Igen, ez igaz. Tehát azért, akik nem motiváltak a kollégáik.
Akik úgy érzik, hogy már mindent megtettek, de mi valahogy mégsem akar működni ez a motiváció dolog, akkor lehet, hogy tudunk adni olyan ötleteket, hogy szemléletformáló tud lenni.
És az is egy fontos dolog, hogy önmotivációval nem fogunk foglalkozni, hanem vezetői motivációval foglalkozni. Az egy alapvetés számunkra, hogy alapvetően nem vezetői feladatként értelmezzük a motivációt.
Ez mit jelent?
Azt jelenti, hogy nekem nem feladatom vezetőként, hogy téged, mint munkatársat motiváljalak.
Igen, ahogy így a témára gondolkodtunk, akkor elkezdtük így összeszedni, hogy mik azok az alapvetések, amiket lehet, hogy nem mindig tudatosan, de így a téma szempontjából előjöttek. Tehát ilyen alapvetés, hogy amikor egy új kollégát fölveszünk, akkor elkezdtük sorolni igazából, hogy mennyi olyan szempont van, amivel lehet, hogy tudatosan bele se gondolunk, de mégis csak a kiválasztásnál lényeges szempont.
Erről beszéltünk talán az onboardingnál is.
Például nincs meg a kollégában az a tenni akarás, hogy ő nem látja azt a feladatok kapcsán, hogy őt ez érdekli, szívesen belevág, akkor lehet, hogy nem ez a hely, ahol mi jól tudunk együtt dolgozni.
És alapvetően motivált kollégákat keresünk.
Honnan indul ki ez az egész, hogy a motiváció az egy belső ösztönző erő. Igen. Külső hatásokkal belső ösztönző erőt, ezt nehéz befolyásolni. Tehát igazából a motivációt mi azt valljuk, és akkor innen talán ez a radikális cím is, hogy mindenkinek belül kell éreznie, belül kell megtalálni saját maga kapcsán.
Vannak ugye külső motiváló eszközök, mondjuk a pénz, kafetéria, autó, telefon, nyaraló, nyaralás, sok minden van. De ezek ideig, óráig alkalmasak arra, hogy valamilyen motivációt kicsikarjanak az emberben.
Nekem ez a kép jut eszembe, amikor a nyuszi előtt a répát így egy ilyen bottal viszik, nekem meg ezek az eszközök mind olyanok, hogy rövid távon ki tudja fejteni a hatását, aztán meg mondjuk akár vállalkozóként, ha belegondol az ember, hogy akkor saját magunknak mindig emeljük a tétet, vagy hát nem magunknak, hanem hogy a kollégáinknak mindig emeljük a tétet, tehát egyszer azt mondjuk, hogy akkor ez a bónusz, ez a havi bónusz ennyi, akkor ott belevág, akkor utána mit fog mondani a következő hónapban? Kétszeres, háromszoros, négyszeres, ötszörös? Meddig lehet ezt tovább vinni, vagy akkor már harmadik kocsit vesszük neki?
Meg egy idő után természetes lesz az, amit eddig bónusznak
gondolt. Igen, pont ez a lényeg, hogy ő azt természetesnek veszi, és akkor utána rá kell mindig ígérni saját magunkra. Egy olyan körbe rakjuk magunkat, ami nem tartható, vagy nem fenntartható.
Meg hát alapvetően a munkának remélem nem a pénzkereset a célja, az egy eredménye.
Igen, vagy nem csak az.
Hanem alapvetően valamit meg akarsz valósítani, valamilyen elképzelésed, valamilyen víziód van, amihez keresed a megfelelő munkatársakat.
Igen, és ezt mi úgy tapasztaltuk, hogy ez abszolút ez az irodai értelmiségi munkakörnyezetben is gyakran előjön, hogy ez egy ilyen komoly vízvalat tud lenni, hogy akkor ki számára ez a munka egy ilyen kötelező rossz, ki számára ez egy ilyen önmegvalósítás, inspiráció, és ez nagyon elválik a két attitűd. És nagyon sok minden levezethető belőle, például a motiváció, hogy akkor olyan emberrel szerintem nagyon nehéz, vagy lehet, hogy nem is lehet igazából hatni, motiválni vezetőként, aki tényleg úgy áll hozzá, hogy akkor be kell jönnöm, ez már eleve egy rossz, itt kell lennem eleve rossz, csinálni kell valamit eleve rossz.
Azért ez közel van a burnout kategóriához, tehát amikor már minden fáj.
Hát azért nem mondanám burnoutnak, mert valaki szerintem 40 évig így dolgozik simán.
Már úgy szeretném.
Vagy akkor 40 éve burnout-tal. Igen.
Born to burnout.
Lehet, hogy arról van szó, és akkor ez egy ilyen alkalmazotti perspektívából egy érdekes beszélgetés, hogy te miért utáld ezt a munkát, akkor miért itt dolgozom, miért nem találsz egy másik területet. De én azt látom azért, ez gyakori, hogy sokan meg így leélik az életüket, vagy x időig dolgoznak, anélkül, hogy ez így bennük realizálódna, hogy basszus, hát ez most ez, miért nem teszek érte, hogy jobb legyen. Tegyük hozzá szerintem itt, lehet, hogy valaki tudja ezt, azért adjuk meg az esélyt, csak mondjuk olyan élethelyzetben van, olyan körülményei vannak, hogy nem tud ebből kitörni, vagy úgy érzi, hogy nem tud kitörni, tehát ennek van egy másik fele. Most amikor először mondom, nekem azok a kollégák jutottak inkább eszembe, amiben az én nézőpontom szerint tudna tenni, mégse tesz, de biztos nagyon sokan helyzet van, amikor meg arról van szó, hogy tudja is, vagy tényleg egy ilyen burnoutban van benne, csak még nem ismerte föl, vagy nem tud tenni, vagy olyan helyzet van, vagy ez gátolja valamilyen szempontból, tehát azért álljunk igazságtalanok.
Tehát attól is függ, hogy hogy tekintesz a munkatársakra, úgy, mint emberekre, vagy úgy, mint tárgyakra. Ha úgy, mint emberekre, akkor valószínűleg egy nehezebb időszakot közösen tudtok átvészelni. Ha pedig nem, akkor kb. Abban a pontban megválsz tőle, mert azt mondod, hogy oké, jön majd helyette más, ő most nem tud teljesíteni, akkor meg is válunk egymástól. Tehát a motiválatlanság, vagy az eredménytelenség, most biztos, hogy a motiválatlanság, de az eredménytelenség első pillanatára azt mondod, hogy oké, akkor lecserélem. Ha egy hosszú távú kapcsolatban gondolkodsz, akkor viszont azt mondod, hogy rendben, ez része a mi kettőnk munkakapcsolatának, hogy lesz olyan időszak, amikor adott esetben nem lesz kedved dolgozni, vagy adott esetben nem tudsz úgy teljesíteni, ahogy szeretnél, mert van olyan családi, vagy egyéb más körülmény, ami ezt lehetetlenné teszi, vagy egyszerűen elfáradtál. És vezetőként akkor az is kérdés, hogy ez a helyzethez hogy állsz hozzá, hogy te ezt egy motivációs kérdésnek tartod, és akkor valahogy szeretnéd boostolni a kollégát, vagy pedig ennél komplexebben nézed.
Igen. Szerintem a vezetőként fontos tulajdonság az empátia, és ezt minden kollégánál meg lehet találni. Tehát én nem akarok egy olyan képbenyomást kelteni magamról, hogy ezeket a kollégákat, akár akik ilyen helyzetben vannak, lenézem valamilyen módon, vagy kisebb rendűnek tartom. Bizonyos szempontból sajnálom őket, de ez nyilván az én nézőpontom, hogy tök jó lenne, hogy olyan helyen dolgoznának, ahol ők is jobban éreznék magukat, de aztán lehet, hogy nekik egy más szempontjuk van. Tehát én ezekhez a kollégákat is azért próbálok magam módján empatikusan hozzáállni.
Én azt figyeltem meg, hogy nekem nehéz olyan emberekkel együtt dolgozni, akik nem motiváltak önmaguktól, és nekem kéne minden héten, vagy minden nap összeszedni őket, és valamilyen módon motiválni, üljenek már le dolgozni. Olyan érzésem van olyankor, mint hogyha egy négyszögletű kerekű kocsit kezdenék el tolni.
Tehát meg vezetőként szerintem elviszi a perspektívát többi feladattal. Tehát most ez kérdés, és ez dilemma, hogyha van egy ilyen kolléga, mit csinálsz vele? Fölveszed ezt a szerepet, ami lehet, hogy tényleg nem is a te szereped igazából, hogy akkor te őt mindig tolod, motiválod, mert akkor, hogyha fölveszed, akkor lehet, hogy kijön belőle valami, nem tudom. Viszont akkor mondjuk más feladatok elől veszi el az időt, vagy mondjuk olyan kollégáktól, akiknek meg ez megvan, csak mondjuk nekik azt a plusz kéne megtalálni. Ki ebbe problémát lehet, hogy úgy gondolja, hogy ezt a feladatot ő magának ilyenek érzi, fölveszi, és egy ilyen lehetetlen küldetésbe hajszolja igazából bele magát, hogy úgy akar motiválni, hogy igazából nem tud. Igen. Mert nem is az ő feladata.
Meg hát alapvetően szerintem először magát a helyzetet kell megismerni. Az adott kollégának a helyzetét, élethelyzetét, hogy olyanról van szó, amiről korábban beszéltünk, hogy egy élethelyzetben van, amiben most nem tudja azt az eredményt hozni, amit eddig, és végül is el tudjuk azt ismerni, hogy ilyen létezik, és nem gépekről beszélünk, ahol mindig ugyanazt, vagy még magasabb teljesítményt várunk el. Vagy pedig arról van szó, hogy a közös munka valahol már véget ért, csak még egyikötök sem realizálta.
Mi azt feltételezzük, hogy a közös munkának van egy íve. Ez onnan kezdődik, hogy valakit fölveszünk, valakivel elkezdünk együtt dolgozni, dolgozunk, pozíciót vált, esetleg följebb kerül, majd a végén valamilyen módon céget vált, elbúcsúzunk egymástól, más helyre kerül, tehát mindegyiknek van egy ilyen kezdete, egy ilyen kifutási időszaka, amikor a legproduktívabbak vagyunk egymással, utána meg van egy ilyen lezárás, lefelé menő ív.
Kezdetben azt gondoltam, hogy mindenkit a munkahelyen belül kell ebben az ívben elképzelni. És hogy mindenkit valahol elkezdi egy pozícióban, és egyre följebb és följebb és följebb kell majd valahogy rakni, akár fizetésben, akár kihívásokban, sok minden egyébben. És azt tapasztaltam, hogy vannak olyan kollégák, akik ezt nem akarják. Sőt, kifejezetten, ha kiemelem abból a pozícióban, amiben eddig jó volt, mert azt gondolom, hogy neki fejlődnie kéne, akkor elveszítem azt a pozíciót is, amiben eddig volt, mert ott már nincsen, és újra be kell valakit tanítani, és az újban sem biztos, hogy megfelel.
Igen.
És lehet az is, hogy alapvetően nem készítettük fel az új állásra, akár még ez is benne lehet. Illetve az benne lehet, hogy nem ismertem akkor az ő ívét. Nekem volt egy ívem az ő munkájával kapcsolatban, vagy a céggel kapcsolatban, vagy hova akarok eljutni. Az első az, hogy az ő ívét akarom megtudni, az ő életívét, hogy hova akar eljutni.
Igen. És akkor itt jön szerintem az a képbe, hogy ez egy korlátos kapcsolat, és valamilyen módon vége, hogy lehet, hogy a cégen belül például lenne ív, de az nem az ti ívetek, vagy nem az ő ívelek főképpen. Igen. Tehát lehet, hogy te föl tudnál neki ajánlani mondjuk egy vezetői pozíciót, ami a te nézőpontodból egy tök erőlépés, több pénz, új kihívások, más munkakör, De lehet, hogy neki meg nem ez a terve igazából, hanem ő mondjuk alkalmazottként szeretne mondjuk egy másik területet megismerni, több fizetést kapni, nagyobb felelősséget szerezni. Ebben meg lehet, hogy ott a cégen belül nincs lehetőséged, és akkor ez, nem, ez gyakori, hogy akkor ilyenkor kiemeljük, mert ugye ez az egyetlen mód. Tehát ez, szerintem az vezetőként ezt lehet látni, vagy föl lehet ismerni, hogy amikor az ember azt látja, hogy a kollégái már nem, valahogy nem úgy dolgoznak például, mint régebben. És akkor szerintem az első ilyen gondolat, hogy hogyan tudok akkor ebbe segíteni neki. Itt jön képbe az, hogy akkor itt ez a lehetőség, itt van most úgyis egy új vezetői pozíció, belerakom abba. Csak már ez a kényszer szűri, csak abban nem gondolunk vele, lehet, hogy nem ez a megoldás. Lehet rosszabb is például.
Amikor belép egy kolléga, akkor ugye mi azt gondoljuk, hogy az ő íve az az, hogy ő a cégnél akar dolgozni, a céget akarja minél jobb pozícióba hozni, minél inkább a cégért akar dolgozni, ugye ez egy HR-es szempont. De tulajdonképpen lehet, hogy azért akar a cégnél dolgozni, mert fel akar venni egy kölcsönt, mondjuk, és akkor ahhoz egy nagyobb fizetés kell. Vagy a másik munkahelyen nem érezte jól magát, és akkor valamiért elkezdett állást keresni. És ezt a valamit jellemzően nem ismerjük. Azt feltételezzük, hogy ez a mi munkahelyünk az, amiről élni-halni akar,
igen.
Ezzel becsapjuk magunkat, és utána szomorúan nézünk, amikor rájön, hogy ja, tényleg? Hát igen, te több pénzt akartál keresni. Aha, és akkor ez a növekedés nekem nem volt jó.
Igen.
És akkor valahol félrement a kettő. Én azért szeretném azt már a belépéskor látni, hogy mi az ő élet íve, hova akar eljutni, és ahhoz én tudok csatlakozni. Azt mondja, hogy én szépségkirálynő akarok lenni. Akkor megnézzük, hogy oké, mi az, ami a cégem belül ezt tudja szolgálni. Ha nem találok egy morzsányi feladatot, ami ezt valahogy tudja szolgálni, akkor ő tulajdonképpen elvégzi a feladatot, kiszolgálja a céget, de nem érzi úgy, vagy adott esetben nem érzi úgy, hogy a fizetésen kívül kapna valamit, és az elvárása pedig nem az, hogy pénzt keressen, mert azt sokféle módon tehetjük, hanem ő szépségkirálynő akar lenni, vagy balerina. Ez nem tudok hozzájárulni.
Szerintem itt a transzparencia kulcs, és ez egy nehéz, egy ilyen kultúraváltás szerintem, mert a másik oldalról meg az ember bizonytalan egy ilyen állásinterjúról. Mit szeretnének tőlem hallani? Mi a jó válasz?
És amikor, mi kell ahhoz, hogy fölvegyenek?
Igen, és amikor fölteszünk egy ilyen kérdést, ez elő is fordult az interjúk során, hogy akkor mondd meg, mik a céljaid, akkor ez egy olyan kérdés, amiben a mi szempontunkban nincsen rossz válasz.
Az ő szempontjában meg úgy érzi, hogy teljes ilyen levetkőzés van, vagy ilyen kitárkózás.
Hát vagy, hogy mit szeretnénk hallani. És akkor, de szerintem vannak ilyen normák az emberekben, hogy tényleg ez az image van a legtöbb cégnél, főleg az ilyen nagyobb cégeknél, akik tényleg egy ilyen egész karrierutat akár az ember elé tudnak vázolni. Figyelj, te mondd azt, hogy te hosszú távon keresel munkát, itt képzeled el, itt fogsz építkezni, ez lesz neked a mindened. Közben meg lehet, hogy én egy év múlva kiköltözök külföldre, egy évig én most hajtok, és tök motivált lennék, hogy ebbe a munkakörbe még beszokjak, és ennyi. De és én arra sem mondanám azt, hogy nem. Tehát azért mondom, hogy nincs rá rossz válasz, mert ebből is meglátnám a perspektívát, csak szerintem a másik oldalról lesz így nehéz, mert lehet, hogy a sok helyen meg nem így van, tényleg azt mondják, hogy ha te nem hosszú távon tervezel, én nem fogok beléd fektetni x időt, pénzt, mindent, utána meg lelégy céljel x idő múlva.
Merünk-e, akarunk-e őszinték lenni egy ilyen szituációban, igen. Vagy nem? És hogyha nem akarunk őszinték lenni, vagy még inkább nem merünk őszinték lenni, mert meg akarunk felelni valamilyen elvárásnak, vagy valamilyen képnek, megpróbálunk adaptálódni egy céghez, hogy ott fölvegyenek és kapjunk fizetést, és érezzük jól magunkat, és még számos más dolog teljesüljön, ahelyett, hogy olyan munkahelyet keresnénk, ami nekünk megfelelő, és nem pedig mi adaptálódunk hozzá, és idő után meg fog találni az a munka, és sokkal önazonosabb tudsz lenni egy ilyen helyzetben.
Nekem meg pont ugye a vezetői perspektíva jutott eszembe, hogy ezek az igények akkor is megvannak, ha nem beszélünk róla, nem így mondjuk van. Ki, nem veszünk róla tudomást. Csak ha ezeket ténylegesen így csináljuk, tehát hogy nem veszünk róla tudomást, akkor meg az fog kijönni, hogy mondjuk egy év múlva ugyanúgy el fog költözni külföldre a kolléga, csak akkor ez váratlanul fog érni minket, és hát nem értem, hogy miért, én mindent megtettem, basszus, már beirattam a képzésekre, csomó energiát belefektettem, tehát igazából ebből jönnek ki a win-win helyzet helyett, ez a lose-lose, hogy ő még rosszul érzi magát, mert neki hazudnia kell az interjú, nem mondhatja, figyelj, nekem ez egy munka, és igazából nekem az a legfontosabb akár, amit mondtál, hogy kifizessem a hitelemet. Ígérem, hogy hajtani fogok. Én csak azt kérem, hogy most egy stabil helyen legyek, vagy azért sok ilyen olyat is látok őket az interjúkon, hogy valahol megbántják előző munkáján, és neki csak tényleg az igénye, hogy hagyják békén, vagy legyen egy olyan környezet, ahol nyugodtan tud dolgozni.
Igen.
De nem ezt mondja, hanem a marketing, az ön marketing részét a dolgoknak, abból a vezető, ahol fölveszik, lehet, hogy félreért valamit, vagy kivesz egy olyan dolgot, ami nem a teljes valóság, és egy ilyen ellentmondásba kerül, hogy akkor te miért mentél el, mert miért nem csinálod, meg és egy ilyen rossz spirál indul be igazából.
Igen. Igen, vagy valaki el akar menni mondjuk szülési szabadságra, vagy gyermeket akar vállalni, és előtte kell neki egy fix állás.
Igen.
Valószínűleg nem ezzel fogja kezdeni, mert azt gondolja, hogy akkor nem fogják fölvenni. De hogyha ezekben a helyzetekben megtaláljuk azt az értéket, amiben még együtt tudunk dolgozni, hogy hol van az a legkisebb pont, amiben
igen.
mi közösen tudunk egy irányba haladni, ami a cégnek az előmenetelét tudja javítani. Lehet, hogy az a munkatárs, akiről tudjuk, hogy limitált ideig van itt, és abban az adott időszakban kell együtt dolgoznunk, vagy van erre lehetőségünk, ő sokkal motiváltabb lesz, mint hogyha én találok valakit, aki azt mondja nekem, hogy hosszú távon jön, azt mondja, hogy a cégért él tulajdonképpen, innen fog levegőt venni, és ezen túl pedig majd, hogy nem ingyen akar dolgozni. És a vége az lesz, hogy nem jönnek ki azok az eredmények, aminek ki kell jönnie.
Igen. Én egy tök nagy lehetőséget látok egyébként az ilyen kollégákban kifejezetten. Sajnos nekem ritkán volt lehetőségem ilyen kollégákat időzelben levadászni, de például csak lenne egy olyan ember, aki elje már, hogy ő egy mondjuk egy komoly vezető, akár mondjuk egy multinacionális cégnél, és eljönne hozzánk dolgozni úgy, hogy azt mondja, hogy nekem egy éven van, mert utána gyermeket szeretnék vállalni. De addig az egy évig szívesen átadom azt a tudást, azt a tapasztalatot, mert egyébként valószínűleg nem jönne hozzánk. Akkor én egy tök jó win-win lehetőséget látok ebben is, hogy oké, marad csak itt egy évig, megadom neked azokat az igényeket, szempontokat, amiket te kérsz, hogy nyugodt legyen, tudjuk, hogy csak egy évig tart, ez így transzparens. Viszont akkor abban az egy évben, ha már csak te annyit csinálsz, hogy azt a tudást átadod nekünk, vagy azt a szemléletmódot, amit mondjuk egy másik munkakörnyezetbe hozol, akkor valószínűleg ezt egyébként más módon nem tudnánk megfizetni. Tehát én ezt egy ilyen alkú folyamatnak látom, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre.
Valahogy az évben nem egyenletes a gyorsulása ennek a közös munkának. Valahol az elején érzem azt, hogy mindenki nagyon akar, mindenki nagyon igyekszik, aztán elérünk valamiféle csúcspontra, és onnantól kezdve pedig ez adott esetben stagnál, vagy elkezd valahol csökkenni. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezekben a szakaszokból, ha fel tudom építeni a kollégákból, akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy folyamatosan magasan motivált kollégáim vannak. Tehát nem is biztos, hogy az a jó, hogyha valaki sokáig van egy helyen, holott a felhalmozott tapasztalat alapján ez egy nagyon nagy előny. Mégis azt látom, hogy ha azt mondjuk, hogy a motiváltság hajtja előre a munkát, vagy az ilyen típusú cégeket, akkor viszont ez azt jelenti, hogy sűrűbben kell váltani, és mindig meg kell találni azt a legjobb munkatársat, aki a leginkább motivált ebben a helyzetben. Emellett nyilván szakismeret is rendelkeznie kell, tehát a kettőnek való egymással találkoznia kell, de ez valóban, ahogy te is említetted, ez egy szemléletváltást jelent a munkaadók és a munkavállalók részéről egyaránt.
Igen. Ahogy te is mondod, áttérve kicsit erre a középső fázisba, tehát amikor megtaláltuk az ideális munkatársat, megállapodtunk abba, hogy kinek mi a indíték, a motiváció arra, hogy együtt dolgozunk el és kezdünk, akkor is előfordulhat az, hogy egy bizonyos szintig jól működik ez a dolog, ez az együttműködés, de egy idő után valami váltásra lenne szükség, és akkor itt jön az, amit mondtál is, hogy itt már utána nehéz, vagy egy gondolkodást igényel, hogy hogyan tovább, merre felé építjük tovább ezt a kapcsolatot. Milyen lehetőségek vannak egyáltalán a cégnél ez irányba.
Meg hát akkor megint csak újra kell tervezni azt, hogy mi a közös munkának az éve. Az mindig változni fog igen. valahol.
És valószínűleg fájni is.
Igen,
neked vezetőként, mert vezetőként neked az a rálátásod, hogy eddig volt egy kolléga, aki jól dolgozott, de valamilyen módon mozgatni kell őt. És az mindig egy új helyzet, fájdalmas.
Én valahogy úgy látom, hogy én nem mozgatni akarom az embereket ilyen módon motivációs szempontból, hanem sokkal inkább az ő motivációjukat folyamatosan megismerni, vagy valamilyen módon folyamatosan kapcsolódni az ő motivációjukhoz, és én nem azon dolgozom, hogy őt hogyan tudom motiválni, hanem azon dolgozom, hogy az a kapcsolódás, amit meg tudunk állapítani, ahhoz én hogy tudok csatlakozni.
Igen, de erre mondom azt, hogy ez mozgással jár szerintem. Sokszor. Tehát el kell azt fogadni, hogy oké, van egy munkakörömben, jól dolgozik, te is elégedett vagy vele, de azt látod, hogy az már neki mondjuk nem elég. Akkor valamit változtatni kell, és ez a változás, ez önmagával tekinthetünk rá, hogy ez egy macera, úgyis. De valószínűleg ez a szükséges rossz, tehát hogy akkor is meg kell ezt tennünk, hogyha egyébként kimozgatunk egy tök jó embert a pozíciójából, mert látszik, hogy ez már nem működik jól, és muszáj valamit tenni.
Létezhet olyan is, amikor a motivált munkatársat kell elengednünk. Ez olyan furcsa hangzik elsőre azért.
Igen, de nekem ez kicsit ugyanaz, amit az előbb beszéltünk, hogy azt látjuk mi, vagy ő olyan jelzéseket tesz, hogy már nem az igazi ez a dolog. Mert tényleg én azt vallom, hogy egyébként az élet legtöbb területén mindennek van egy ilyen íve. Ideális esetben van egy összetalálkozás, egy ilyen felívelés, és akkor lehet, hogy valahol ez 20 év, meg lehet, hogy valahol csak 3 hónap, ez attól függ, miről beszélünk. De van egy csúcspontja, és annál a csúcspontról valamikor el fog indulni lefelé. És akkor lehet még egy ilyen kiegyenlítéseket megpróbálni, hogy akkor még kicsit fölhúzom, de valahogy én úgy képzelem, hogy arra a csúcsa már nem mindig tud elérni. És akkor van az, hogy valamit ki kell találni, hogy mit tudunk tenni. miben tudunk gondolkodni. Lehet, hogy ez egy ilyen önellentmondás, hogy akkor most én kinek az érdekeit képviselem, de én azt vallom, hogy én azon nem fogom a cégnek az érdekeit képviselni, hogy belekényszerítem őt egy olyan pozíció, amivel láthatólag ő se érzi magát jól, meg már én sem vagyok vele olyan szinten elégedett, mint voltam. Akkor például föl lehet neki kínálni azt, hogy eltart. Én arra sem gondolom eretnekségni, hogy arról beszélgetni, figyelj, mik a terveid, gondolkozol-e váltáson.
Igen, csak ez valahol mégiscsak furcsa, hogy azt mondod, hogy én mindig azt nézem, mennyire motiváltak a kollégák, végülis amik hozza a számokat, de azt látod, hogy már nem motivált, és azt mondod, hogy jó, de hát nekem mégis az a célom, hogy profitot termeljen a cég.
Igen, de hiszem azt, hogy ezek ilyen rövid távú tünetek, amik kihadnak a hosszú távú együttműködésre, aminek ha nem veszünk róla tudomást, akkor később fog robbanni. És amikor már ezeket a rövid távú problémákat, vagy ezeket a könnyen észrevehető problémákat kitapogatod, akkor szerintem több mozgástered van, mint amikor ez így föltollódik, és mondjuk tényleg tegyük föl, mondjuk a kolléga, csak azt látod, hogy a kolléga nem annyira, mondjuk már nem olyan gyors, vagy már nem annyira precíz, vagy már nem olyan minőségi munkát tesz le, de még jó, tehát még lehet, hogy még így is jobb, mint mondjuk más kolléga. Megteheted azt is, hogy nem veszel erről tudomást, de mondjuk mi van, csak mondjuk ez belefut egy ilyen burnoutba utána meg. Onnan már hogy mozgatod ki?
Vagy az, hogy milyen hatása van a többi kollégára. Igen. Tehát az még lehet, hogy ennyiben igen. Még kapcsolódik ide.
Nem csak abba kell gondolkodni, hogy a cégen belül. Lehet, hogy akár egy ilyen hosszú távú kapcsolat, ami tök jól működik, el lehet úgy is engedni, hogy mondjuk egy ilyen külsős partner lesz belőle. Már nem tud a cégen belül dolgozni, de még látjuk benne, hogy figyelj, tök jó, csináltad ezeket meg ezeket a rendszereket, akkor ezeket tartsd fönt, mint külsős, ki tudja, hova kerülsz, ott is találjuk meg a kapcsolatokat. Tehát, hogy igen, még ez se egy ilyen drámai zárásnak gondolnám, hogy akkor itt elválnak útjaink, hogyha ez egy jó kapcsolat volt, akkor lehet, hogy már az segít önmagába, hogy akkor egy másik helyzetből belekerül, és utána ugyanúgy fog tudni velünk kapcsolódni, csak már máshogy.
Vagy azt mondjuk például most ennek kapcsán, amit mondtál, hogy lecsökkentjük a munkaidőt, de a bért nem.
Igen.
És azt mondjuk, hogy oké, akkor te ebben az időben valószínűleg motiváltabb leszel, több pihenésre van szükséged, ezt nem feltétlenül szabadsággal kezeljük, és abban a 6 órában mondjuk, vagy abban a mínusz 2 órában, ami az a mínusz 2 óra az neki plusz 2 óra, viszont te abban a 6-ban kapsz egy normális 6 órás munkát, nem pedig egy, mit tudom, 2 vagy 4 órás. Az összes többiben pedig elviszi az energiát a motiválatlanság.
De szerintem itt jön a képbe az a fajta odafigyelés, ami tényleg abszolút egyén és egyén között zajlik, tehát én nem, tehát ezért nehéz erre a motivációról egy ilyen okosságokat mondani, mert szerintem az a kulcs, és akkor lehet, hogy ezt így nem hangsúlyoztuk ki eléggé, de szerintem az a lényeg ennek, hogy meghallgatod, és azokra a konkrét igényekre reagálsz, amiket mond, és akkor ezt így nehéz így előre bekategorizálni, hogy akkor miket mondhat, igazából tényleg nagyon oda kell figyelni, nem meg kell érteni, szerintem az is sokszor nehéz, hogy mit kommunikál, vagy mit szeretne igazából, mert vannak ebből a rendszerben ilyen torzítások, hogy ő elmerje mondani. Például az, hogy gondolkodik egy új helyen, vagy neked ezt ki kell találnod, ki kell következtetned, és arra a konkrét helyzetre valami megoldás. Tehát ez tényleg lehet az, hogy munkaidőcsökkentés, hogy a képzésbe segíteni, hogy oké, te láthatólag ebből a feladatkörből már kinőttél. Neked nem tudok, vezető nem akarsz lenni mondjuk, de nem tudok neked a cégen belül más munkakört mondani, ami érdekel. Gyere, maradj még itt, és mondjuk adok neked egy képzési támogatást. Kezd el az önképzést. Azt kérem, hogy tisztességesen végezd el a mostani feladataidat is. Akkor még egy évig lehet tartani ezt a kapcsolatot, és akkor lehet egy év múlva jön, ő tök elégedett, mert motivált abban a szempontból, hogy tudja magát képezni, meg érzi, hogy tart valamelyre. Viszont még a régi munkakörében is ilyen módon, akkor ez a motiváció valamennyest így átszüremkedik.
Meg hogy van egy olyan dolog is benne, hogy korrektek velem, akkor én is összeszedem magam és megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni magamból, még akkor is, amikor már kevésbé érzem erre az erőt.
Igen, ez egy jó szó, vagy egy talán egy kulcs dolog, hogy korrektség kollégákkal összedem. Ez a legtöbb ilyen típusú adásunknál egyébként valami módon el is kerül, mert szerintem mindketten fontosnak tartjuk. Abba hiszünk, hogy ha mi is korrektek vagyunk, akkor ez meg tud térülni a másik oldalról is.
Igen, és sokkal inkább segíti a közös munkát, mint az, hogyha mi menedzserként végighajtunk minden kollégát valamin lelketlenül.
Igen.
Hogyan nem motiváljuk?
Szerintem az adásnak az egyik központi kérdése ez. Tehát mi azt valljuk, hogy igazából a vezetőként nem tudunk motiválni, csak demotiválni.
Büntetés, norma, kiállítás.
Igen, de akár ezért ez a fizetés, meg ez ilyen típusú rövid távú jutatás is olyan, hogy szerintem csak magunknak csinálunk egy nehéz helyzetet. Mondjuk folyton abba kergetjük magunkat, hogy nagyobb jutalmat adunk, több bónuszt, mert nem tudjuk már növelni a tétet. És nekem jutott eszembe így, amikor készültünk az adásra, hogy mennyi rossz példa van az életben. Tehát, hogy mindenki csak mondjuk arra tanító néniére, vagy tanító bácsiára gondol, aki nagyon negatív volt, akkor már ebből tud inspirációt meríteni arra, hogy hogyan ne álljon ehhez a témához szerintem. Például, hogy olyanokat nevelnek bele, hogy azt mondják, hogy fiam, te hülye vagy. Vagy te ebben nem vagy jó, nem tudsz énekelni. Tehát nekem volt olyan tanárnőm, akinek volt egy osztálytársunk, akire azt mondta, hogy fiam, te tátogjál énekórán. Most abba a gyerekből mit neveled bele? De tényleg, szörnyű. Tehát volt például az nekem az egyetemen egy tanárom, aki mesélte, hogy ő sokáig azért nem mert a tudományos pályára lépni, mert neki alsós korában, és nagyon megrögzült, tanítónéni folyton azt súlykolta neki, hogy lányom, te hülye vagy, te nem vagy okos, te neked ez nem megy, és ez a gát benne maradt itt 25 évvel később is. Ez milyen már?
De ugyanígy megvan ez máshol is, azért az, ami milyen bennünk van, tehát hogyha magunkon dolgozunk, akkor nyilván olyan módon tudjuk az egész környezetünket is formálni leginkább. És ez szerintem vezetőként is így van. Tehát, hogyha úgy akarunk motiválni, hogy az embereknek sok pénzt adunk, akkor idő után kifogyunk a pénzből. Ha úgy akarunk motiválni, hogy őket állandóan sakban tartjuk, és állandóan degradáljuk, fegyelmezzük, akkor megint csak mi kerülünk valamilyen helyzetbe. És hogyha minden nap, és ez a másik, amikor azt mondja valaki, olyan főnök vagyok, nekem mindig nyitva van az ajtó, mindig eljöhetsz, és mondhatod, hogyha bármilyen lelki bánatod van, mit üzensz ezzel? Hogy persze, gyertek ide, minden reggel te fogod összerakni a munkatársat, és akkor a következő 8 órára, tehát abban a 10 percben, vagy fél órában, amit te erre rászánsz, hozzáteszem a vezetői idődből és a vezetői fizetésedből, azzal minden reggel betöltöd a kollégát a következő 6-8 órára, hogy tudjon dolgozni.
Fölveszel magadra szerepeket. Tehát fölveszed ezzel a pszichológus szerepét gyakorlatilag. Tehát azt mondod, hogy ha lelki problémád van, akkor a főnök az az ember, akihez te elsősorban fordulhatsz, vagy akihez fordulhatsz.
Igen.
De ugyanez a motiváció szerintem, hogy fölveszed te azt a szerepet, és ez a kérdés, hogy te akarod az ő belső motivációját, az ő tüzét folyamatosan táplálni.
Szóval én nem. Én biztosan nem. Tehát, hogy valószínűleg erre én alkalmatlan vagyok, vagy valamiért ez tőlem távol áll. Én azt gondolom, hogy én egy ilyen szempontból a belső tüzet említettem, tehát akkor egy lobogó tűzhöz tudok én is csatlakozni, és hiszek abban, hogy a gyertyafénye nem lesz kevesebb attól, hogy átadod a tüzet, mégis azt gondolom, hogy fárasztó körbe rohangálni egy gyertyával az egész gyárban, és ott mindenkinek átadni a tüzet. Jöjjön ez mondjuk belőlünk, látszódjon rajtunk, hogy mi motiváltak vagyunk, ezzel a saját motivációnkkal tudjuk megmutatni azt, hogy ez fontos, lehetünk emberségesek, sok minden lehet, ami a mások számára megszólító. Én azt gondolom, minden nap nem szeretnék én azzal foglalkozni, hogy hogyan gördítsem a kockát.
Igen. Vezetőként mennyire tudnak minket demotiválni egyébként a kollégák? Tehát, hogy ez is egy szempont szerintem, nem kell hosszasan most így beszélni róla, csak ez jutott eszembe, hogy ez a demotiválás, meg motiválás témakörben az is benne van, hogy csak olyan emberekkel veszük körül magunkat, akik nem motiváltak. De hát például az úgy negatíva hat, és végső soron én leszek a demotivált.
Érdekes, amit mondasz, mert én a motivációt nem a környező kollégákból veszem.
De van az a lesújtó közeg szerintem. Erről azért tudnánk mesélni.
Ez ugyanúgy egy helyzetnek a kezelése az én számomra, hogy oké, akkor meg kell találni azt, aki valahol ennek a demotivált környezetnek a forrása, vagy azt a helyzetet, ami az lehet, személy vagy helyzet, és azt a helyzetet kell kezelni. Nem egy homogén jelenségként kezelném, hanem azt mondom, hogy oké, ennek van valami eredője. Azt az embert kell kezelni, azt a helyzetet kell kezelni, amitől azzá válnak. Nagyon alacsony a fizetés, oké, akkor ki kell rá valamit találni, hogyha tényleg annyira, hogy demotivál a fizetés, mert igazából azt mondja, hogy ennyi pénzért, örüljenek, hogy bemegyek.
Igen. Hát ebből nehéz utána már építkezni.
Én azért azt gondolom, az a korrekt ilyenkor, akkor álljál föl és menj el.
Igen, vagy akkor miért vállaltad ezt el?
Igen, tehát azért van egy szerződés, és akkor ahhoz te tartsd magad, akkor igen, az a szerződés, vagy mi van a szerződés, hogy 8 óráig bent vagy és melegszel.
Ja, meg hát igen, ebben sokszor akar az ember, amikor ilyenekbe belehergeli magát, így alkalmazottként, akkor utána már az jön, hogy tényleg minden, amit csinál, az gyakorlatilag luxus.
Igen.
Tehát ez a nézőpont könnyen el tud jönni, az veszélyes egyébként, vagy akár egy vezetőként is, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy mi érezzük így, hogy egy méltatlan helyzetbe hoztak minket, egy méltatlan szerződést írtunk alá, akkor ez könnyen elő tud jönni, hogy akkor gyakorlatilag, ha már valamit csinálok, az a luxus kategória. Igen. Pedig ez nem így van.
Nem.
Akár csak jogi szempontból, biztos, hogy nem.
Igen, 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 igen. Az is látszik azért, hogy a kollégák szempontjából most arról beszélünk, hogy dolgozz együtt valakikkel, akiknek a közös munkája egy adottság, nem tudsz rajta változtatni, vagy egy olyan csapatot építs fel, akikben hiszel, és akikkel te együtt tudsz dolgozni. És ekközött a kettő között van. Én egy olyan csapatban hiszek, egy olyan csapattal tudnék együtt dolgozni, akik belülről motiváltak, akik nyitottak egy ilyen típusú együttműködésre, hogy felrajzolunk egy ívet, és megnézzük, hogy hol tudunk együttműködni. Nem sértődünk meg azon, hogyha ő elmegy tőlünk, nem sértődünk meg azon, hogy van más terve, mint az, hogy a cégér éljen.
Igen.
Létező dologról beszélünk, számomra ez befogadható. Találjuk meg azt a közös pontot, amiben együtt tudunk dolgozni, és amiben közösen előre tudjuk vinni a céget. Ennyi.
Igen. Meg éljünk a realitások talaján, nézzünk szembe a valósággal. Összegyűjtött munkavállalói attitűdöket, elvárásokat ezzel kapcsolatban, osztanánk meg még néhány gondolatot.
Szó volt arról, hogy a kötelező rossznak tekinti a munkát, az egyfajta attitűd.
Igen. Ezzel, amivel én személy szerint nem tudok mit kezdeni, sajnos. Tehát itt egy másfajta munkakapcsolat kezd kialakulni, hogyha ezt tapasztaljuk. Én inkább szeretek azokat a kollégákat megtalálni, megtartani, akik máshogy állnak a munkához.
Én azt mondanám, hogy az a munkakapcsolat kezd kialakulni, az nálam a befejezés lenne.
Igen.
Tehát ott egy offboardingba menne át a történet, hogy köszönjük szépen, akkor ez eddig tartott. Egy speciális munkavállaló szerintem az önkéntes, a diákmunkás valamilyen módon. Ezzel kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy egy diákot motiválni nem lehet. Tehát vagy együtt élsz azzal, ami az ő életritmusa, hogy van szorgalmi időszak és vizsgai időszak, és szorgalmi időszakban gyakorlatilag fát vághatsz a hátán, akár apró pénzért is, vizsgai időszakban 20-szor annyiért egy szöget nem fog arrébb tenni, hiszen egészen máshol vannak a prioritásai, nem ott, egyszerűen nem tud értelmezni ebben a munkakörnyezetben ilyen módon. Nyilván vannak üdítő kivételek, nekem az a tapasztalatom, hogy itt egy másfajta munka kezdődik el, és hogyha te ezt a fajta ciklikusságot tudod tartani a velük való közös munkában, akkor ez egy tök jó dolog, akkor látni fogod, hogy melyek azok a munkatípusok, amelyekre alkalmasak, amelyek ilyen inkább szezonális jellegűek, ezért is van az, hogy sok esetben inkább a szezonalitásba kerülnek a diákmunkások, nem tud úgy felelősséget vállalni, adott esetben nincs még olyan munkakultúrája, amivel együtt
tudsz. Hát meg rövidebb valószínűleg a kapcsolat, tehát diákmunkásként nem évekre köteleződik.
Akár évekre is el lehet, mert gyakornokként elmegy valahová, jár mellette az egyetemre, és talán ugyanott kezdi el a munkát. Tehát még ezt sem feltétlenül gondolom, inkább az, hogy ennek van egyfajta dinamikája van a diáklétnek, és ezt a dinamikát kell valamilyen módon kezelni a cégen belül, és ez egészen más, mint az összes többi.
De ez jó is mondod, mert szerintem ez egy tök jó ilyen lehetőség a kapcsolatnak a kialakítására. Tehát, hogy nálunk is voltak gyakornokok. Úgy mondom, hogy a gyakornoki szerződés keretében igazából elég rugalmasak voltak a feltételek, és akkor nagyon jó volt meglátni azt, hogy számára ezek mellett a keretfeltételek mellett mit jelent, mit hoz ki magába, mennyire proaktív, kérdez tőlem, meg akarja ismerni, minimálisan megy csak rá, vagy törekszik a többre. Nekem mindig egy ilyen érdekes visszajelzés volt ezt látni, hogy ő ebből a kapcsolatban mit akar kiemelni, és akkor azok körében meg, akik számomra pozitív benyomást keltettek, lehetett tovább építkezni akár akkor egy munkavállalói szerződéssel.
És céges oldal is egyfajta rugalmasságot igényelt.
Igen, ez nem rossz az a gyakornokoskodás egyébként, ha van lehetősége bárkinek, akkor azt lehet, hogy úgy tűnik, hogy hú, ezért be kell tanítani, meg egy csomó munkával jár, vagy akkor most kialakítani ezt a rendszert, de egyébként lehet szerintem tehetséggondozásnak egyfajta módjának gondolom egyébként.
Az önkéntes munka is szerintem egy kicsit hasonlít ehhez, ott is bizonyos dolgokat tudsz kérni, adott esetben nagyon professzionális dolgokat, ahhoz ugyanúgy meg kell nyerned ahhoz a küldetéshez őket, mint ahogy más munkavállalókat, és ott pontosan arra a motivációra tudsz csak építeni, ami neki a belső motivációja, hiszen a önkéntes pénzt nem kap belőle, vagy még az is lehet, hogy egyébként neki más módon jó.
Tehát az is nagyon rugalmas, tehát hogy az önkéntes munkánál nem tudsz úgy elvárni dolgokat, mint hogyha ő a munkatársad lenne, tehát ő valószínűleg könnyebben meg tudja gondolni magát, ki tud belőle hátrálni. Igen. És ezek egy jó helyzetek akár egyébként ezt a fajta motivációs attitűdöt vezetőként elsajátítani egy ilyen közegbe való bekerülés. Mert tényleg nincsenek ezek a céges keretek, egy önkéntes munkánál a fizetés sincs, és ott megtalálod ezeket az embereket, tudsz rájuk építkezni, akkor azt mondom, hogy ezek után a céges környezetben arany életed lesz.
Valószínűleg igen. Ugyaninde tartozunk, hogy fiatalokkal kell, nem feltétlenül diákokkal, de akár Y-generációs fiatalokkal együtt dolgozni, és ott az elvárásokat megismerj tőled, vezetőként milyen attitűdöt várnak el, hiszen az ő motivációkat lehet, hogy pontosan az fogja jelenteni, hogy ezek az elvárások teljesülnek-e vagy sem. Volt nekem olyan kollégám, aki azt várta el tulajdonképpen, hogy vezetőként én őt mindig támogassam, mindig pozitív visszajelzést adjak, nagyon sűrűn adjak visszajelzést a munkájáról. nem feltétlenül egyeztek ezek az elvárások, és akkor én ezt jeleztem is a számára, hogy ez nem feltétlenül az a pont. Ebben biztosan van egy olyan is, hogyha idősebb vezetők vagyunk, vagy érettebbek, nem tudom, hogy kezdtél nagyon PC módon mondani, de a fiatalokhoz képest kétszer olyan fiatal vagy, akkor azt jelenti, hogy ebben van... Kétszer kevésbé vagy fiatal? Igen, kétszer kevésbé vagy fiatal. Akkor ez azt is jelenti a hozzáállásban, hogy nem feltétlenül kell mindent benyelni, amit mondanak a munkavállalók, mint igényt. Tehát te azt vállalod el, amiben önazonos tudsz lenni, és ebben benne van az, hogy mind a ketten csiszolódtok ebben a kapcsolatban. És igen, a fiatalabb valamilyen módon látni fogja, hogy az a szerep, amit elvár tőled, azért, mert idősebb vagy, vagy azért, mert tapasztaltabb vagy, vagy egyszerűen azért, mert vezető vagy, az nem biztos, hogy reális. És neked nem azért, mert szükséged van egy munkatárs, nem kellene utána menni, mert tulajdonképpen a saját magad önazonosságát veszíted el azzal, hogy ugrálsz a munkátársak.
Nekem az a történet jut itt eszembe, amikor ugye csapatépítésről gondolkodtunk ketten, és ott azért volt nagyon sok pont tényleg, amiben fejlődnünk kellett, meg mai napig szerintem van nagyon sok ilyen. De hogy mégis, amikor elkezdtük ezt ebbe a koncepcióba, hogy belelovar magunkat, akkor nekem az volt a felismerésünk idő után, hogy basszus, ez nagyon jó lesz a csapatépítés, nagyon jó lesz meg ez a csapat, csak én már nem akarok a tagja lenni. És akkor ezt így felismertük, hogy oké, tök jó, akkor mik azok az adottságok, amik nekünk vannak, akkor azokat legalább ne építsük le, azokat tekintsük adottságnak, és arra rá mit tudunk egyébként
a azokat a pozitív jellemzőkre gondoltunk, amik számunkra
érték. Mert végén már magunkat írtottuk ki a csapatból, hogy akkor én már basszus, nagyon jó csapat, de csak már akkor keresem az újat.
Igen, szóval ez valóban igaz, hogy az önazonosság fontos egy ilyen kérdésben, hogy meddig tudsz te az lenni. Tehát, hogyha ha te nem szereted a babzsákokat, nem szeretsz ilyen nagyon trendi lenni, te klasszikusabb, e tekintetben klasszikusabb típus vagy, akkor magadra erőltetheted és járhatsz görkorcsolyába a munkahelyedre, nem fog tetszeni idő után.
Meg a kollégák se hülyék, én mindig ezt hallom, tehát ők is ugyanolyan intelligensek pont, mint te. Tehát le fogják venni, még lehet jobban is ott tevük kire beszélünk, hogy le fogják venni, hogy mi az a művi dolog, meg mi az, ami a belőled jön is valós. És akkor ez nagyon látszani fog. Akkor ők is azt mondják, jó, oké, persze, ez volt az akkor a marketinges mondat, és akkor mi a valóság?
Igen. És ebből is megint az következett, hogy olyan csapatot tudsz építeni, amilyen vezető te vagy. Tehát először dolgozz magadon, és jó lesz a csapatod.
Igen. Tehát sokszor ezt is meg kell azért látni az ilyen kapcsolatokból, hogy mi ennek a gyökér oka, ennek a motiváció hiánynak. Tehát lehet azt az elején említettük is, hogy mondjuk, hogy se egy ilyen lelki probléma, vagy betegség áll mögötte, akkor azért megint csak máshogy kell ez a témához hozzáállni szerintem.
És van az a pont, ahol már vezetőként a kompetenciánkon túlmutat,
hogy nem vagyunk pszichológusok. Nem vagyunk burnout kezelők se egyébként, szakemberek, sziáterek pánanán.
Igen, meg még annyi minden nem. Egyszerűen az, hogy mi arra szerződtünk a munkatársa, hogy a céget előre visszük. Nem pedig arra, hogy az ő életét elkísérjük, és neki egyfajta lelki vezetői vagyunk. Igen. Nyilván vezetőként foglalkozunk az emberrel ilyen módon, és tudunk adni szempontokat, tanácsokat, de ez a kapcsolat ez nem változhat meg olyan módon, hogy mi egyfajta lelki segítők vagyunk.
De ez nem is tud olyan lenni, tehát ezt kell ebbe fölismerni, hogy mi azzal nem biztos, hogy jót teszünk, hogy mi ezt a szerepet fölveszünk le. Mert nem vagyunk azok. Tehát ha valaki tényleg pszichológusként mondjuk vezető, ott nem tudom képzelni, hogy tud is valamit segíteni. De egyébként meg ez a népi bölcsesség, és melyik egyébként, ha mondjuk valakinek egy súlyos lelki problémája van, lehet, hogy még rádbók hármat, hogy mondunk három olyan mondatot, amit a pszichológusának egyébként meg égni kell a haja, vagy a három éves munkáját most hazavágtuk két perc alatt. Tehát szerintem ezt is érdemes mérlegelni, hogy ebben a szerepben mi hely fogunk tudni állni, mi egyetlen a mi feladatunk el. És nem belevágni olyan dologba, ami nem a mi asztalon.
Szerintem még a pszichológus is a vezető, akkor is egy szerepkonfliktus az, hogy te milyen szerepben vagy ott jelen.
Igen, mert
még akkor sem mondanám, szerep. Hogy...
Csak mondom, hogy ott van. Még valamit el tudok kérni, legalább nem ront a helyzetem, vagy...
Igen.
Vagy valami okosságot tud mondani, de egyébként meg valószínűleg nem biztos, hogy segítünk ezzel.
Igen. Mások a feladataink.
Igen. Hát ez az adás véget ért, ennyit gondoltunk. Talán az eddighez képest kevésbé volt rendszerezett, most egy kicsit ilyen lazább adásnak gondoltuk, ahol több teret engedtünk így a spontán gondolatoknak, reméljük, hogy tetszett számotokra, jelezzetek vissza. Szokásunkhoz híven készültünk kérdéssel, halljuk a kérdést.
Vezetőként hol van az